Szeretettel köszöntöm a tisztelt hallgatóságot. A mai előadásom témája egy bevezető előadás lesz a gombák világába. Egy kicsit romantikus címet adtam neki, rejtelmes gomba világ. Valahogy így is vagyunk vele, hogy nem tudjuk, hogyan viszonyuljunk a gombákhoz. Tulajdonképpen a makrogombákat, a makroszkopikus gombákat, sőt azokból is csak a termőtesteket ismerjük, mert hogy a gombának van egy termőteste, meg egy tenyészteste. A tenyésztest az lent van többnyire a föld alatt, vagy a szubsztrátba, az hifák szövedékéből, micéliumból áll, és abból azt táplálja a termőtesteket. Majdnem mindenhol találhatunk gombákat. Megvan a szimbiont a szervezetekben, az uzmókban, aztán parazitagombák vannak esetleg a levélfelületen, tölgylisztharmat formájában, ürüléken is nagyon hamar megjelenhetnek a gombák, vagy itt vannak a gyökérkapcsolt gombák, erről még majd beszélgetünk, és aztán vannak szaprofitagombák, meg hát olyan paraziták, amelyek akár élőlények bőrébe fészkelik be magukat. Nézzünk meg egy rövid történeti áttekintést. Hogyan ismerkedett meg az ember a gombákkal? Az ismert gombafajok száma körülbelül 75 ezer, amelyet leírtak, és az összes létező gombafajt körülbelül 1 millióra becsülik. Hogy is találkozott az emberiség a gombákkal? Az ókorban főleg a termést károsító gombákkal találkoztak először, és erről tudósítanak Arisztotelész, Theophrastos, Demokritos. Az első gombaábrázolás például egy fáraó piramisában, harmadik Tutmózisz fáraó piramisának az állatkerti csarnokában található. Addig nincs is gomba ábrázolásról maradványunk. A rómaiak rendszeresen ünnepelték a Robigália fesztivált, vagy Robigália ünnepet. Robigosznak áldoztak, mert ettől függött, hogy jó termés lesz, vagy nem lesz jó termés, tehát itt is a rozsdagombák kapták a főszerepet. Aztán az első írott emlékünk 1200-ból van a gombákról, Krisztus előtt. Euripidész örökítette meg, hogy egy család gombafogyasztás után milyen kínok között pusztult el, mert hogy mérgező gombát fogyasztottak. Univerzális gyógyszernek tartottak bizonyos gombafajokat, ez volt az agaricum, a fomes officinalis elnevezéssel illették, tehát a gyógynövények közé is bevonultak a gombák akkoriban. Több ősi kultúrába fordult elő díszítőrészlet, aztán a középkorban egy nagy üresség volt, és csak a 15.-16. században találkozhatunk gombaábrázolással. Charles de Clus, vagy Carolus Clusius, egy botanikus volt, általában a botanikusok kezdtek el foglalkozni a gombavilággal is, és hála a mecénásainak, Batthyány Boldizsár Németújváron mecénása volt Carolus Clusiusnak, ő a Pannon vidék botanikai tanulmányát, és közte a gombákat is tanulmányozta, és megörökítette ezt a gomba tanulmányt egy kiadványban, és szerencsére ezt újra sikerült kiadni, úgyhogy én közreadom a társaságnak, mert nagyon tanulságos ábrák vannak benne. Ebben a kiadványban 117 nagy gombafaj tárgyal, 32 fametszetű ábrán, itt van mindjárt egy. Tudja valaki, hogy milyen gomba ez? Bizony, ez az óriás pöfeteg. Óriás pöfeteget még gyógygombaként is alkalmazták. Aztán holland tudós Sterbeck foglalkozott még gombákkal, és a világ első gombás könyvét alkotta meg. Aztán a mikroszkóp feltalálása után Robert Hooke a mikrogombákról adott ki egy kiadványt. Carl von Linné, a nagy rendszertanos is, megalkotta az első rendszert, amiben a gombákat is elhelyezte, csak hogy nagyon érdekes, ezek a férgek között kaptak helyet. Milyen érdekes volt akkor a rendszerezés. Louis Pasteur, Pasteur intézet megalapítója, inkább azt tanulmányozta, hogy hogyan lehet elkerülni, megelőzni a gombáknak a támadását. Mindenféle élelmiszeren azonnal megjelennek. Anton de Barry, pedig a burgonyavésznek a kórokozóját tisztázta, addig nem is tudták, hogy a burgonya termést mi pusztítja el. És bizony számos éhínség következett be ennek következtében. Berkeley mintegy 10 000 fajból álló gyűjteményt készített el zömmel mikrogombákból, és hát az olaszok is remekeltek, mert Andrea Saccardo egy gyűjtemény kötetet hozott létre 25 kötetes kompilációban. És Odeman belga mikológusról pedig gomba nemzetséget is neveztek el. Magyar tudósok is foglalkoztak a gombákkal, Lumnitzer István, István Figyula után, Silberszki Károly, aki a burgonyavésszel foglalkozott, Hollós László pedig elsőként publikált Magyarország föld alatti gombáiról. Mőz Gusztáv Budapest környékének gombáit és Kárpát-medence üszöggombáit kutatta. Szemere László ismét a föld alatti gombavilággal foglalkozott, és az ő könyvét is kiadták még egyszer, úgyhogy ezt is közreadom, nagyon szép képekkel van illusztrálva. Bohus Kalmár Ubrizsi Magyarország kalapos gombáinak könyvét készítette el 1951-ben, ezt még ma is használjuk az oktatásban. Igmándi Zoltán a magyar erdők tapló gombáival foglalkozott, és egy jó leírást adott ezekről a tapló gombákról, ezek károsításairól. Magyarországon a gombákkal foglalkozó szakembereket és az érdeklődőket a Magyar Mikológiai Társaság fogja össze, és éppen most kaptam kézhez a Mikológiai Társaság legutóbbi levelét, nagy valószínűséggel a mikológiai közlemények vannak benne, és tényleg így is van, ezt is közreadom, tessenek megnézni. Ebben vannak az aktuális cikkek, tudományos közlemények, és mindenféle egyéb gombával foglalkozó aktualitás. Aztán a föld alatti gombákkal a Magyar Szarvasgombás Szövetség foglalkozik, illetve ő tömöríti az ezzel foglalkozó kutatókat és gyakorlati szakembereket. De itt is foglalkozunk a gombákkal, egy hallgatói egyesület, a Csiperke Gombatermesztők Egyesülete az, amelyik alakult, és elsősorban gombatermesztéssel, de a tantárgy mindenféle gombaismereti tantárgy oktatásába is besegít, tehát ez a foglalatossági köre. Továbbá szeretném meghirdetni, vagy elmondani, hogy indul egy gombaismerői tanfolyam, ami szakellenőri képesítést ad, és erre még mindig be lehet nevezni. A Felnőttképzési Intézet indítja ezt a tanfolyamot itt a karon. Nézzünk meg egy-két gomba érdekességet. Hát elsősorban a kalapos gombákról van ismeretünk, ez jelenik meg elsőként a köztudatba. Ez például a nagy őzlábgomba. Aztán nem csak kalapos alakja van a gombáknak, nagyon széles a morfológiai paletta, itt például egy gömb alakú gomba, ez ugyanaz az óriás pöfeteg, ami a Clusius anyagban is megjelent. Hát jó, legugyorodik a kisfiú mellé, hogy még nagyobbnak tűnjön ez a pöfeteg, de amúgy is elég nagy. Ez egy föld alatti gomba, szarvasgombák közül gumó alak, de hogy ne csak képen lássák, hoztam egy szarvasgombát is, és akkor eldicsekedhetek azzal, hogy ez a szarvasgomba már itt termett a botanikus kertben az egyetemnek a kísérleti ültetvényén, mert hogy van egy ilyen referencia ültetvény, és ez az első termések egyike. Egy kicsit már elérzékenyült, hogy az illata az nem teljesen tökéletes. Majd kérem vissza előadás után. Aztán van ilyen fül alakú gomba, úgy is hívják, hogy nyúlfüle gomba. Hasonlatosan a botanikai elnevezésekhez a gombanevek is nagyon találóak, és talán éppen ezért könnyű megjegyezni őket. Kucsmagomba nyilván onnan kapta a nevét, hogy a kucsmához hasonlít. Valójában ez apotéciumok sorozata. Tehát mintha kis csészegombák lennének sűrűn egymás mellé préselve, egy apotécium rendszert alkot maga a termőtest tetején ez a kucsma rész. Hát, ha nem kucsma alakú, hanem több csúcsú, akkor legyen mondjuk papsapkához hasonlatos, így is hívják, ez a papsapka gomba. Vagy éppen süngomba, más nevet nem is adhatnánk neki. Ez pedig annyira illetlen alakú, hogy a neve sem őrzi, ez az erdei szömörcsög. Erdei szömörcsög. Az az érdekessége, hogy a spórákat szintén ezen a kucsmaszerű részen neveli, és annyira büdös, hogy a legyek ráröpülnek, már messziről megérzik a szagát, és a legyek hordozzák szét a spórákat. Ezen a nyálkás részen vannak a spórák, innen például már teljesen elvitték. Szinte hihetetlen, hogy ez a gomba fogyasztható. Na, erős akarattal persze, de anélkül is, amikor még boszorkánytojásban van. Én is megkóstoltam, ha már egyszer leírja az irodalom, mindenre elszántan, és nagyon jó gombás tojást sikerült összehozni belőle. Boszorkány tojásnak nevezik, mert már felsejlik, ha átvágjuk ezt a kis képletet, felsejlik a gomba, hogy mi fog kivejlődni belőle. Hát, ha egy kicsit kisebb méretű, akkor már csak a kutyával lehet kapcsolatba hozni, ez a kutya szömörcsög. Vannak ilyen kocsonyás gombák, úgy hívják őket, hogy rezgőgombák. Ezek között még gyógyhatású is akad, ez az arany vagy aranyos rezgőgomba. Aztán vannak ezek a konzol alakú vagy lópataszerű gombák, íme egy szintén a botanikus kertből, Fomes fomentarius, a bükkfataplő. Tessék megnézni, hogy mennyire szilárd ez a gomba, tele van rosthífával. Ezek a rosthífák védik a gomba termőtestét. Szinte nehezen hisszük el, hogy ez a puha sapka is ebből készült. Erdélybe készítik a taplósapkát ennek a belsejéből. Ezt is közreadom, tessenek megnézni. Nagyon szépen díszített. Hát ha májhoz hasonlít, akkor tényleg májgomba. Felül pirosas színezete van, ha ketté vágjuk, még azt is látjuk rajt, mintha az erek futnának végig a májban. A termőréteg tartója pedig fehér. Hát ha korallszerű, akkor korall alakú, vagy éppen a kelkáposztához hasonlatos, ez a Sparassus crispa vagy Sparassus laminosa, mintha lapsajtokból lenne összerakva, és majdnem olyan finom, egy ehető gombáról van szó, csak vigyázni kell, mert nagyon jól el tudnak bújni a százlábúak és más rovarok benne, tehát alaposan meg kell tisztítani ezt is. Tényleg úgy néz ki, mint egy tintahal, és hasonlóan a szömörcsökhöz ez is egy burokból bújik elő. Tehát itt van a kis boszorkány tojása, már többé-kevésbé sejtjük, hogy mi lesz belőle, és itt van a tintahal. Mediterránból származik, nálunk úgy is mondhatnánk, hogy jövevényfaj, de olyan kis populációja él az őrségben, hogy védett gombává minősítették. Aztán a kosárgomba, amit egyszer-kétszer ugyan megtaláltak nálunk is, de például kollégám Szabó István Róma vagy Olaszországba fényképezett ilyen. Aztán a bokrosgomba, vagy tüskegomba néven is ismert, mintha kis esernyők lennének fölrakva egy villás elágazású rendszer tetejére. Hát ez is egy ritka gombafajunk védett is. Milyen viselkedésformák említhetők a gombavilágból? Aszerint, hogy milyen szubsztrátot bont, lehetnek szaprofitonok, vagy éppen élő anyagra telepedő parazitagombák, esetleg sokkal békésebbnek tűnő gyökérkapcsolt gombák, mikorrizagombák, vagy ha faanyagot bontanak, akkor farontógombák közé szokták őket sorolni. Itt van például egy szaprofiton gomba, aminek megvan az a jellegzetessége, nem nagyon látszik a képen, de itt van az, hogy mikor a termőtestből kilépnek a micéliumok, azok összefogják a szubsztrátot. Tehát ha megemeljük mi ezt a gombát, a termőtestet az eredeti termőhelyén, akkor egy ilyen szubsztrát lemez is vele jön. Ezt persze gondosan meg kell tisztítani, ráadásul ez egy étkezési gombafaj, a sereges tölcsérgomba. Aztán vannak parazita gombák. Ennek különlegessége az, hogy gombára telepedett parazita, amire rátelepszik az mérgező faj, a szkleroderma, egy áltrifla, maga a parazita gomba pedig ehető. Ez egy tinóru. De mégse fogyasszuk el, mert hogy védett faj ez is. Galambgombák a legszínesebb gombáink, ráadásul mikorriza gombák, és akkor egy kicsit a mikorriza kapcsolatot járjuk körül. A gomba és vagy fárszáru, vagy lágyszáru növénynek a kapcsolata, a mikorriza kapcsolat, amikor a gyökerekre, gyökerek végére, vagy az utolsó elágazásokra telepszik rá maga a gomba. A leggyakoribb formája az ektomikorhíza, amikor a gyökerek külső felületén alkot egy ilyen gombaburkot, gombaköpenyt, és ebből a gombaköpenyből a sejt közötti járatokba, azokat egy kicsit kitágítva behatolnak a micéliumok, de a sejtfalon belülre nem. Ezért hívják ektomikorhízának. Talán a nagy gombák között ez a leggyakoribb mikorhíza kapcsolat. Azt mondják a szakemberek, hogy a mikorhíza kapcsolat révén a gyökér felszívó felülete mintegy meghússzorozódik. Márpedig, ha így van, akkor a gyökerek nincsenek rákényszerítve, hogy a kimerülési zónából egy fokozatos növekedéssel belenőjenek a felhalmozási zónába. Meglassul a növekedésük, és a növekedésük típusa is megváltozik. Gyakran egy közalaposnak tűnő elágazás megváltozik, és dihotómikus villáselágazás lett, vagy éppen verticillátus örvös elágazássá alakul át, és ez egyben határozói bélyeg is lehet, hogy melyik gomba melyik partner növénnyel alkot mikorriza kapcsolatot. Ágerer készített is erre egy mikorriza határozót. Mint egy szimbiózisban a növény is profitál ebből, gomba is profitál ebből a kapcsolatból. A növény különösen a foszforforgalmat érintően profitál belőle, a gomba pedig kész asszimilátákat, főként cukrokat kap a növénytől. Ismét vissza a galambgombákhoz. Biztosan fogyasztható galambgombák például a zöld kalapú galambgombák, amelyek nem csipősek. Ez a varaszöld galambgomba, az egyik legfinomabb. Közeli rokona a galambgombáknak a tejelő gombák. Onnan ismerszenek meg, hogy ha megtörjük őket friss állapotba, akkor tejnedvet engednek, és ez a tejnedv még néha elszíneződik a levegőn is. Itt van például az ízletes rizike, aminek narancssárga tejnedve van, de ha várnánk vele egy kicsit, akkor ez zöld színű lesz. A gyűrűs tuskógomba, nagyon agresszív faj, és itt látszik, hogy néha nem csak a termőtest, hanem a tenyésztest is előkerül. Ezek a határozott fonalak, amik tele vannak rosthifával, ezek a rizomorfák. A rizomorfák segítségével akár több 10 méter távolságra is elkúszhat a gomba, és megtámadja a következő legyengült fát, mondjuk egy tölgyesben, és már a gomba lefoglalja magának a szubsztrátot, amikor a szubsztrát még élő állapotban van, majd amikor az elpusztul, már teljesen birtokba vette, nem enged rá konkurens szervezeteket, és le tudja bontani annak faanyagát. Itt vannak a farontó gombák, ez a könnyező házi gomba. A felvétel a Pityerszeren készült, egy fából készült disznóólon, ennek az oldalán jött ki a termőtest. Ezek réteggombákhoz is tartoznak, mert hogy réteges a termőtest. Farontó gombát két csoportra is szokták osztani. Az egyik csoporthoz tartoznak a cellulózbontók. A cellulózbontók a cellulózt emészték ki a faanyagból, tehát a fa szerkezetét fogja elveszíteni, és visszamarad egy ilyen négyzetes, sötét színű szerkezet nélküli anyag. Ez a lignin tartalma miatt sötét színű. A másik csoportba viszont a ligninbontók tartoznak, mint például a laskagomba. Cellulózbontók azért is veszélyesek, mert a fából készült épületeket teljesen meg tudják emészteni, és ilyenkor összedől az épület. Hát ezt ma már impregnáló anyagokkal azért meg lehet akadályozni. Nézzük meg a gombagyűjtés szabályait. Hogyan viselkedjünk a természetben? Hogyan viszonyuljunk a gombákhoz? Hát a Sünike az egész ügyesen csinálja. Ugye nálunk egy alapszabály, hogy csak azt a gombát szedjük fel, amit ismerünk, és persze, ha fogyasztásra szánjuk, ehetőnek is tartjuk. A nem ismert gombákat ne rúgjuk fel. A gomba is az erdő része, megvan az ökológiája, erdő ökológiájában a megfelelő szerepe, úgyhogy hagyjuk inkább a termőhelyen, arról nem is beszélve lehet, hogy egy ritka fajt találunk meg, ami még ráadásul védett is. Azokat a gombákat, amiket felszedtünk, száraz helyen tároljuk, úgyhogy a leghelyesebb, ha kosárba gyűjtjük össze, és aztán így szállítjuk egész a felhasználás helyére. Gyakran látja az ember, hogy ilyen reklámszatyrokba, nájlonzacskókba gyűjtik a gombát. Hát bizony inséges időkben, amikor nem volt elég kosarunk, mi is arra fanyalottunk, hogy a reklámszatyrot megtöltsük. Nem mentünk vele sokra, mert mire hazaértünk, összefüllett az egész. És még jó, hogy nem használtuk fel, mert nagyon hamar elindulhat az önbomlás az autolízis a gombáknál, és ilyenkor még kisebb mérgezést is szenvedhetünk. Hát a tárolásra is ez vonatkozik, hogy hűvös, szellős helyen tároljuk, különben a gombák társbérlői is jól érzik magukat, és aztán elszaporodnak, mire felhasználnánk. Van a gombáknak egy csoportja, a tintagombák, amelyek úgy érlelik a spórákat, hogy közben a termőréteg és a termőréteg tartó is elfolyósodik. Érés során először rózsaszínes lesz, majd megszürkül, megsötétedik, elfeketedik, és végül elfolyósodik. Ez is egy autolitikus folyamat, és ezt még használták is színezésre régebben. Hát innen kapták a tintagombák a nevüket. Egy apró kis trükk megint a gombagyűjtéshez. Ha kiszedjük a tintagomba tönkjét, akkor nem kap vízutánpótlást, és lassúbb lesz ez a folyamat. Még talán időbe hazaérünk vele. Nagyon jó a gombáknak az étkezési értéke is. Azt szokták mondani, hogy vetekszik a húsfélékkel. Csupán egy probléma van, hogy nehezen férünk hozzá. Már nem a gombához, hanem emésztés során ehhez az értékhez. Ugyanis a gombák sejtfala kitint tartalmaz. Nekünk meg nincsen kitináz enzimünk, hogy ezt elbontsuk. Így aztán csak az a gombasejt hasznosulhat, amit kellően megrágtunk. Aztán vannak olyan gomba elkészítési javallatok, hogy fasírozottat, tehát vagdaltat készítsünk a gombából, nyilván ott nagyobb lesz a hasznosulás. Vannak a gombafogyasztásnak is szabályai. Soha nem szabad, hogy Isten igazából jól lakni a gombából. Sőt, azt is mondják, hogy vacsorára ne fogyasszunk gombás ételt, mert bizony nem biztos, hogy ilyen szép álmaink lesznek. Tehát nehezen emészthető, pont a kitintartalmú sejtfal miatt gondok lehetnek, és hát még egy fontos kritérium, nehogy mérgező gombát fogyasszunk, mert azzal még más problémánk is lehet. Akkor nézzük végig a gombamérgezéseket. Több csoportot is megkülönböztetnek a szakértők, a gombatoxikológusok. Vannak nagyon súlyos sejtmérgek, amik bizonyos gombákban megtalálhatók. Vannak aztán idegmérgek, amik idegi úton hatnak. Vannak a helyi izgató hatású gyomorbéltünetes mérgezések. Aztán vannak nagyon alattomos gombák, amik csak alkohollal együtt fejtik ki a mérgező hatásukat. Vannak az úgynevezett pszichotróp mérgek, amelyek a központi idegrendszerre hatnak. És van megint egy másik alattomos mérgezési típus, amikor fokozott allergia lép fel, de csak akkor, ha ismételten találkozik a szervezetünk a gombával. Nézzünk erre néhány példát. Hát íme a gyilkos galóca. Könnyen felismerhető, mert egy burokból bújik ki maga a termőtest, és ez a burok megmarad a termőtest alján, illetve a tönk alján, mint egy bocskor, jól fejlett bocskor. Aztán a termőréteg lemezes, sűrűn állnak a lemezek, és a lemezeket is védi egy részleges burok, ennek a maradványa a gallér. A kalap az általában zöldes, zöldes-sárga színű, vagy esetleg fehér egy másik fajnál, a fehér gyilkos galócánál, és sejtmérgeket tartalmaz. Alattomos a mérgezést, mert a mérgezés tünetei legelőször a gombafogyasztás után minimum 6 órával, maximum 36 órával később jelentkeznek. Tehát könnyen előfordul, hogy már elfelejtette az illető, hogy ő gombát evett, amikor jelentkeznek az első tünetek, aztán ezek egyre súlyosbodnak. Ezt a gombát már az oviból is ismerjük. Kinek volt gomba a jele? Mert ha valakinek az volt, nagy valószínűséggel a légyölő galócát kapta. Közben ez is egy mérgező gomba. A méreganyag koncentrálódik a kalapbőrben, vagy közvetlenül a kalapbőr alatt. Ezt Svájcba ki is használták, és a kalapbőrt lenyúzva, a gombát azért leforrázva, a forrázóvizet elöntve még fogyasztották is régen. Nem jelenti azonban azt ez a kezelés, hogy ezzel sikerült teljesen méregtelenítani a gombát, legfőjebb csak csökkentették a méreganyag koncentrációját, és nem fejlődött ki a mérgezés. Tehát továbbra se javallott ezt semmilyen formába elfogyasztani. Viszont a közeli rokonával, a párduszgalócával együtt alkalmas volt arra, hogy a nomád törzsek sámánjai kapcsolatot teremtsenek ezek főzetével, a szellemekkel, a túlvilági szellemekkel. A méreganyag, ugye pszichotróp méreg, az egyik tünet éppen az arclátás, amikor ő azt gondolta, hogy épp a szellemmel teremt kapcsolatot. Ha túl sok ilyen gombát fogyasztott, akkor örökre szólt ez a kapcsolat, de ilyenkor sem történt különösebb gond, mert választottak egy új sámánt, és minden ment tovább a megszokott mederben. Helyi izgató hatású a világító tölcsérgombának a méreganyaga, de nem is a mérgezés érdekes ennél a gombánál, hanem sokkal inkább az elnevezése, ugyanis a mediterránban ténylegesen világít a micélium. Vannak ilyen gombafajok, amelyeknél a foszforeszkálás, mint egy jelenség megfigyelhető. Az interneten lehet is olyan fényképet találni egy kínai kigyógombafajról, amelyiknek a fényénél, ha egy csokorba szedünk 3-4 termőtestet, még újságot is lehet olvasni. Hát nálunk is megfigyelték állítólag ezt a jelenséget, a mediterránban azért kifejezettebben érvényesül. Na, itt van az alkohollal együtt történő gombafogyasztás esete, amikor a gombáról csak akkor derül ki, hogy mérgező, ha alkoholt is iszunk rá, ugyanis ez azonnali másnaposságot okoz. Az alkohol lebontásának a folyamatába avatkozik be, alkohol acetaldehiddé bomlik, majd az acetaldehid bomlását elősegítő enzimet blokkolja, és abban a pillanatban hevülést, felsőtesti vértolulást érzünk. És persze meg is ijedünk, mert hát gombát fogyasztottunk, rosszul lettünk tőle, akkor néha még a bátrabja egy újabb felest utána küld, de hát ez nem segít. Hát vannak olyan tudatbefolyásoló méreganyagot tartalmazó gombák is, mint a kábítószerek, ezt így is használták. És itt van az alattomos mérgezés, ami csak ismételt fogyasztásra fejti ki a hatását, és ez sem mindenkinél, tehát van egy bizonyos egyéni érzékenység erre a gombára, de a háború után például Lengyelországban a nagy éhínség miatt gyűjtötték ezt a gombát, mert addig ehetőnek tartották, és aztán egyre másra jelentkeztek a halálesetek, nagyon súlyos allergiás választ ad a szervezet. Hát nem csak mérgező gombák vannak, hanem gyógyító gombák is. Nézzük meg, hogy milyen gombafajokat használtak a népi gyógyászatban. Nem is hittük volna, hogy ez a bükkfatapló, amelyiket köröztettem, egyben gyógygomba is. Méghozzá vérzéscsillapításra alkalmas. Mi is tanakodtunk először, hogy hogyan használták. Elég nagy, elég kemény, jól oda kell szorítani, és már is elállítja a vérzést. De nem erről van szó, hanem olyan kémiai anyagot tartalmaz, ami ténylegesen vérzéscsillapító. Nyilván elő kell készíteni a gombát, hogy ez megfelelően működjön. Tehát a belső szövetrészt, vagy álszövetes részt használták. Aztán itt volt egy univerzális gyógygomba, a vörösfenyő kérges tapló, valószínű ez lehetett a gyógy agarikum, az agarikum officinale annak idején. Az irodalomban nagyon sok minden betegségre ajánlják, erre azt szoktuk mondani, hogy mindenre használ, csak erősen kell hinni benne. Aztán szintén az óriás pöfeteg, amit vérzéscsillapításra használták, ha a peridiumot lefejtjük, vagy eleve felhasad a külső burka, akkor a belső réteg, a gleba, az használható erre a vérzéscsillapításra. Júdás fülegomba, szemgyulladásra, általában gyulladásos betegségekre javalható. Aztán a mérgező gombákat gyakran bevetették idegbetegségek ellen. Ez talán azon alapul, hogy egy bizonyos stresszreakciót vált ki a szervezetből, és ezért a megszokott beidegződéseket elfelejti ideig óráig a szervezet. Lepketaplót is alkalmazták. Hát talán a legérdekesebb lehet, hogy az állatokon kipróbálták, hogy az álszarvasgomba ténylegesen gerjesztő hatású a nemi folyamatokban. Aztán volt olyan marha, aki ezt elhitte, és alkalmazta saját maga számára is. Hát még időnként felbukkan, hogy a szarvasgombáknak van ilyen mellékhatásuk. Erdei szömörcsök, közfény ellen. Ebbe az állapotába, ha valaki elfogyasztja, akkor nagy önuralommal tesz tanúbizonyságot, de lehet, hogy jó a közfény ellen is. Sátántinórú megint csak a mérgezők közé tartozik, de a cseranyag tartalma miatt a hasmenést tényleg kezelhette. Általában a tejelő gombák csípős tejnedvűek. A csípős tejnedv egyfajta gyantaszerű anyagot tartalmaz, ami helyi izgató hatású, de bizonyos gombák ehetővé tehetők. Sőt, elvileg mindegyik tejelő gombát ehetővé tehetjük, ha leforrázzuk és a forrázó vizet elöntjük. A Oroszország, Lettország, Litvánia vidékein vannak olyan erdők, ahol túlsúlyban vannak ezek a gombák, és a mai napig is fogyasztják. Laska gombába, és még a sitake gombába is úgynevezett BRM anyagok vannak, ez a biológiai response modifier, biological response modifier, tehát a szervezet biológiai válaszreakcióit módosítják. Hát ezt úgy mondjuk egyszerűen, hogy immunerősítő gombák, nagyjából erről is van szó, de tényleg szinte hihetetlen néha csodákat művel, és mivel a társaság ritkán találkozik sitake gombával, bár néha nagyobb kereskedésekben előfordul, ezért néhány sitake gombát is közreadok, hogy megszemlélhessék. Faanyagon termesztik, itt például egy fűrészporos tönk van, vagy rönk van átszövetve. Rezgőgombákról láttunk képet a vadon előforduló rezgőgombákról, ez is gyógyhatású, és hát a híres kombucsa gomba, ami tulajdonképpen gomba, sugárgomba és baktérium együttélés, tehát ez valamiféle együttélés. Teával kell ellátni, és tulajdonképpen a teában lévő cukrokat dolgozza fel, és egy kicsit megerjeszti ezt a készítményt. Na, nem akarja folytatni? Így van. A pecsétviaszgomba is egy univerzális gyógygomba, de ténylegesen hat. Egyik tanítványom például a nagyon erős allergiája ellen alkalmazza teljes sikerrel. Hát akkor egy utolsó fejezetként nézzük meg, hogy mi mindenre lehet még az étkezésben is felhasználni ezeket a gombákat. Császár galóca. Néhány galócafaj van, ami fogyasztható. Az egyik legfinomabb gomba a császárgomba, császárgalóca. Onnan lehet megkülönböztetni a többi esetleg mérgező galócától, hogy ennek sárga a húsa. Én is megjártam, porul jártam, összegyűjtöttem egy olyan légyülő galócát, amelyiknek a burok maradványa még a tetején volt, és azt hittem, hogy császárgomba, de aztán, amikor ketté vágtam, akkor kiderült, hogy fehér a húsa, úgyhogy rögtön el is dobtam. Aztán urgombának mondják a vargányákat ide. Három vagy négy faj is tartozik bolétuszok közül. Fenyőtinórú, a bolétusz edulis, bolétusz estivalis, de mindegyiknek megvan az a jellegzetes illata. És hát ugye a híres szarvasgombák, gasztronómiai legendák szólnak ennek a felhasználásáról. Az eredeti szarvasgomba azért sokkal kellemesebb illatú, mint az, amit közreadtam. Megvan még? Megvan, jó. Itt a tuber estivum tulajdonképpen ezt lehetett megszemlélni. És ebből csak kis mennyiséget szoktak felhasználni az ételekhez, tehát ez inkább fűszergomba, mint hogy az egészet mondjuk egy pörköltnek elkészítsék. Még rosszul is hangzik. A legdrágább gomba szintén a szarvasgombák közé tartozik, ez a tuber magnatum pico, az isztriai fehér szarvasgomba. Hát néha lehet olvasni az újságban, hogy milyen rekordok vannak ebből, és az mennyire kelt el. Régen a szarvasgombát disznókkal keresték, Mi nekünk 3-4 napig tartott, míg Franciaországban egy filmfelvételre megszerveztük, hogy legyen disznós keresés. Alig alkalmazzák, helyette inkább a jól idomítható és sokkal szalonképesebb kutyákkal kerestetik a szarvasgombát. Egy élőhely, szarvasgomba élőhely Kaor környékén, ahol a perigordi szarvasgomba őshazája vagy hazája van, ott látjuk, hogy az atlanti hatás miatt olyan magas a levegő páratartalma, hogy az ágakon több az uzmó, mint a szabad felület. Hát ez kell a szarvasgombának, vagy pedig ültetvényen is lehet termeszteni. Itt van a Kaori Társintézetünknek az ültetvénye, majdnem hasonlít a botanikus kerti ültetvény is erre. Úgy állítják elő a csemetéket, hogy szarvasgombás spóraszuszpenzióval áztatnak át egy speciális termesztő közeget, és akkor abban hagyják a csemetéket egy évig fejlődni, vagy éppen 2 évig fejlődni, és előbb-utóbb rátelepszik a gyökerekre a szarvasgomba. Én úgy látom, hogy időm lejárt, hogyha valakinek sikerült kedvet támasztani a gombászathoz, akkor nagyon jó gombászást kívánok, és köszönöm szépen a figyelmet, az alábbi forrásokból dolgoztam.